Beszéljünk magáról az SMA-ról. Milyen betegség ez? Mióta ismert számunkra, hogy van ez a betegség, létezik? És hát gondolom egy hosszú út volt az, mire eljutottak odáig, hogy gyógyítható.
Valóban nagyon hosszú utat, történelmet írt maga a betegség, a gerincvelői eredetű izomsorvadás, ami tulajdonképpen egy genetikai betegség. Ez azt jelenti, hogy a sejtek kromoszómájáról hiányzik egy olyan gén, illetve egy olyan aktív génszakasz, aminek az a feladata, hogy biztosítja annak a fehérjének a képződését, ami a mozgató idegsejtek működéséhez nélkülözhetetlen. Emiatt a génhiba miatt a mozgató idegsejtekben nem termelődik elegendő fehérje, mondhatnánk úgy is, hogy éheznek ezek a sejtek, és ezért fokozatosan elhalnak. Így alakulnak ki a betegségnek a tünetei, ami az izomsorvadás és a súlyossági típusától függően különböző társuló szövődmények, a légzőizmok működésének elégtelensége következtében légzési elégtelenség, a nyelésképtelenség miatt ugye csak szondán táplálhatóság, és hát az izmok elsorvadása, bénulása miatt egy ágyhoz kötöttség alakul ki a legsúlyosabb típusában. Az a relatív szerencsés helyzet talán, ha mondhatom ezt az SMA-ban, hogy amikor ez a fő gén hiányzik, ami felelős a betegségért, akkor van a kromoszomán ehhez a hiányzó génhez közel egy másodlagos kis gén, és ez biztosít bizonyos mennyiségű fehérje képződést. Attól függő mennyiségben, hogy ebből a másodlagos génből a kromoszómán hány másolat, hány kópia helyezkedik el. Ezért mondhatjuk talán úgy is, hogy az SMA-es spektrum betegség több súlyossági fokozata van. A legsúlyosabb, amikor ebből a másodlagos génből sincs a kromoszómán egyetlen szakasz sem, akkor sajnos már az az élettel összeegyeztethetetlen és magzati elhaláshoz vezetnek. Ha csak egy ilyen másodlagos gén van, akkor pedig olyan súlyos állapotban születik meg a kisbaba, hogy gyakorlatilag egy hónapos korig él maximum, de már akkor hiányzik, vagy nagyon renyhe a magzatmozgás a várandós édesanyánál, már súlyos kontraktúrák és légzési elégtelenség alakul ki, mire megszületik a gyermek, és ha már van több kópia, akkor az első legsúlyosabb típusa annak az az úgynevezett Wernicke-Hoffmann betegség, amit egyébként már Wernicke és Hoffmann, akiről elnevezték, leírt az 1890-es években, és itt is nagyon hamar megjelennek a tünetek, ami gyenge sírás, köhögés, fejkontroll elvesztése, a fiziológiás csecsemőkori mozgásfejlődéseknek az elmaradása, pihegő, felületes légzés, nehéz táplálhatóság, a nyelésképtelenség miatt, és kezelés nélkül ezek a kisbabák is legfeljebb 2-3 éves korukig tudtak élni. És akkor az enyhébb típusa egy később jelentkező, fél-másfél éves kor között jelennek meg az izomremegés és a kézremegésnek a tünetei, illetve az alsó végtagoknak a súlyosabb érintettsége, de ők elérik az ülőképességet, viszont nem tudnak soha felállni, és kevesen érik meg közülük a kisiskoláskort. Aztán minél több ilyen másodlagos kópia számmal rendelkeznek a sejtek, annál később jelennek meg a tünetek, annál lassabb az állapotnak a hanyatlása, ezért annál tovább is tudnak élni ezek a betegek, így a 4-es típus például már a felnőttkori SMA, amikor 20-30 éves kor között jelennek meg az izomgyengeségnek a tünetei, például az addig zavartalanul járni tudó felnőttnél fáradékonyság, guggolásból felállási nehézség, futásnál nagyon korai elfáradás és nehéz lépcsőjárás jelenik meg. Ők általában megérik a felnőtt kort, illetve nem befolyásolja az élettartamukat maga a betegség, de sajnos fokozatosan azért elveszítik bizonyos mozgásképességeiket és kerekesszékbe kerülnek emiatt. Ez a betegség tulajdonképpen az elmúlt században mindig árva betegségnek számított, részben azért, mert szerencsére ritka betegség, de másrészt éppen a kezelhetetlensége miatt. Tehát tudtuk a betegséget, de magának a betegségnek a lefolyását enyhítő, vagy a súlyos tüneteket megelőző gyógyszeres kezelések nem álltak rendelkezésünkre, viszont azért a múlt századnak a második felében az orvostudománynak a fejlődése, az orvosi technológia, a rehabilitációs módszerek, a palliatív módszereknek a fejlődése azért lehetővé tette, hogy a betegek tovább maradjanak életben, esetleg az állapotuk törvényszerű romlásának a lassítását tudtuk elérni, illetve a betegség ezt társuló szövődményeknek az ellátását. És aztán a nagy fordulatot a jelenlegi század, a 21. század hozta meg. Ebben nagy szerepe volt a genetika forradalmi fejlődésének is, hiszen már ugye 1990-ben történt egy sikeres génterápia egy 4 éves kislánynál, és ennek eredményeként ő életben maradt, és most is egészséges felnőtt hölgyként él teljes életet. Tulajdonképpen ez volt az első sikeres humán génterápia.
Magyarországon mióta alkalmazzák a génterápiát?
A génterápiát az SMA-ra 2018-ban kezdtük el alkalmazni az egyik típusát a gyógyszernek, de ugye ezt meg kellett, hogy előzze az a felfedezés, hogy mi tulajdonképpen a genetikai háttere a betegségnek, és ez Judith Melki francia genetikusnak és kutatócsoportjának a munkájához köthető és nekik köszönhető 1995-től, és ez nyitotta meg az utat tulajdonképpen, hogy kutassanak olyan készítményeket, amelyekkel hatékonyan kezelhetővé válik az SMA. Az első ilyen gyógyszeres készítményt az Amerikai Egyesült Államokban 2016-ban engedélyezték, és Magyarországon 2018-ban már elkezdte a Semmelweis Egyetem. Ez a másodlagos génen fejt ki olyan hatást, amiről az előbb már beszéltünk, hogy javítja a fehérje képződést a mozgatóideg sejtekben, és egy hasonló hatásmechanizmusú másik gyógyszert is kifejlesztettek, ami szintén elérhető hazánkban 2021 óta állami támogatással, és a hiányzó génpótló kezelés, én ezt génpótló terápiának nevezném, ez pedig 2019-ben engedélyezték az Amerikai Egyesült Államokban, és ugyanebben az évben néhány hónap múlva, pontosan 2019. október 29-én hazánkban is alkalmazta először a Bethesda Gyermekkórház. Ez a gyógyszer is most már 2021 óta állami támogatással elérhető megfelelő szakmai indikáció alapján.
Miért nem volt ez korábban államilag támogatott? Hiszen most akármit is mondunk, hogyha minden 40. ember hordozza a hibás gént, a rossz gén öröklődésének esélye pedig 25%, azért az akkor sem kevés. Tehát nem 1%-ról beszélünk, nem 2%-ról, hanem 25%-ról.
Valóban a hordozósági gyakoriság Magyarországon 35-45 lakosból egy lakosunkat érinti. Nyilvánvalóan ezek a gyógyszerek ugye időrendben is különböző időszakokban kerültek bevezetésre, engedélyezésre, és idő kellett ahhoz, hogy bebizonyosodjon a klinikai gyakorlatban, hogy ezek a gyógyszerek hatásosabbak, nagyobb a hatásosságuk, mint az alkalmazásuk kockázata, mellékhatása, szövődményei, és minél később kezdődött el valamelyik gyógyszernek a bevezetése, annál lassabban alakulhattak ki ezek a meggyőző tapasztalatok, hiszen a betegeknek a biztonsága a legfontosabb, tehát hiába hat egy gyógyszer, ha a mellékhatásai életet veszélyeztetőek, tehát megnövelik a kockázatát ezeknek az életet veszélyeztető szövődményeknek, még akkor is, ha egyébként a betegségre relatíve hatékonyak lehetnek. Ehhez képest én úgy gondolom, hogy Magyarország élen járt, hiszen mind a három gyógyszer ma már állami támogatással alkalmazható hazánkban.
Ha jól vettem ki a szavaiból, és amiket az előzőekben elmondott, nagyon fontos az, hogy minél korábbi életkorban kezdődjön meg a terápia, ha bebizonyosodik, hogy SMA-ról van szó.
rendkívül fontos. Ha kicsit jobban átgondoljuk azt, hogy miért van Magyarországon már 1975 óta kötelező újszülöttkori szűrés, tulajdonképpen a szűrés indokoltságának kritériuma között az SMA-ra is igaz mindaz, ami hazánkban a kötelező szűréseknél történik. Az egyik feltétele az, hogy olyan betegségről legyen szó, amelynek a megszületéskor nincsenek még tünetei, de korai kezelés nélkül törvényszerű a betegeknél az állapot folyamatos romlása, súlyos károsodások bekövetkezése, akár epilepsziás rohamok, a tudati funkciók leépülése, korai halál, de van rá kezelési lehetőség, amivel ezek a kockázatok, szövődmények megelőzhetők, vagy nagy mértékben csökkenthetők, és a betegeknek az élet minősége is javítható, nem csupán az élettartama. Tehát ezeknél a betegségeknél indokolt, ezért van hazánkban 27 betegségnek kötelező szűrővizsgálata, és ugyanez igaz az SMA-ra is. Mégpedig azért igaz, mert még a legsúlyosabb típusban is tünetmentesen születik a kisbaba. És az, hogy tünetek alakuljanak ki, az annak a feltétele, hogy a mozgató idegsejtek egyre nagyobb számban pusztuljanak el. Nyilvánvalóan, amikor megszületik a gyermek, akkor van még a legtöbb életképes mozgató idegsejtje, de ha nem kezeljük, ezek fokozatosan feltartóztathatatlanul pusztulnak ezek a sejtek, és igazából a tünetek megjelenésekor már akár 50-60%-a végérvényesen elveszett a mozgató idegsejteknek, viszont a gyógyszerek csak a még életképes mozgató idegsejteknek a megmentésére képesek. Tehát minél későbbi a diagnózis, a felismerés, minél később kezdődik el a terápia, annál szerényebb eredmények fognak bekövetkezni a betegnek az életében, az életminőségében.
Hány csecsemő kapta meg eddig a terápiát?
Az SMA szűrés kapcsán, ez a kutatási program keretében zajlott szűrés eredményeként 10 csecsemőnél sikerült korai életkorban felismerni újszülöttként a betegséget, és ennek megfelelően néhány hetes életkorukban már kezelésben is részesülhettek hazánkban.
Többször elhangzott, hogy nemzeti újszülött SMA szűrési kutatási program, tehát magyarán egy kutatás indult annak érdekében, hogy felmérjék, hogy a szülőknek mekkora igénye van arra, hogy szeretnék ezt a szűrővizsgálatot. És ez meglepő eredményeket hozott, mert hogy jóval nagyobb volt az arány, mint amit egyébként vártak volna.
Valóban nagyon hálásak vagyunk Magyarország állampolgárainak és a szülőknek azért, hogy felismerték ennek a jelentőségét, és vállalták ebben a kutatási programban történő részvételt, hiszen egy új módszernek a bevezetéséhez igazolni kell nagy számú statisztikai adatokkal azt, hogy ez a bevezetendő módszer megbízható, vagyis ha mutat eltérést, akkor valóban fennáll a betegség. Ha nem mutat, akkor nincs betegség a vizsgált gyermeknek, tehát ez az egyik jelentősége. A másik pedig, hogy elérhető-e az SMA szűrés révén történő korai kezeléssel az életminőségnek a hatékony javulása. És a 14 hónap alatt, ez volt a kutatási programnak a hivatalos időtartama, 2022. november 1-e és 2023. december 31-e között, így 9 kisbabánál, ahogy említettem, tudtuk újszülött korban a betegség diagnózisát megállapítani és elkezdeni a kezelésüket.
Hogyan történik az SMA szűrés az újszülötteknél? Mert ha jól tudom, akkor itt egy nagyon pontosan meghatározott protokollról van szó.
Valóban egy nagyon szoros, időrendű és multidisziplináris folyamat maga ez a szűrés egészen a kisbaba megszületésétől a terápiáig, mondhatnám így. Egy szakmai munkacsoport dolgozta ki rendkívül precízen az összehangolását az egyes lépéseknek annak érdekében, hogy minimális legyen az időveszteség, hiszen ahogy említettem, az SMA az egy sürgősségi diagnózis, naponta pusztulnak a mozgató idegsejtek, és nekünk is a felelősségünk az, hogy minél többet tudjunk megmenteni, minél korai kezeléssel. Az első lépés az édesanyának a kérése, illetve igénye az SMA szűrés elvégzésére, és ez pedig úgy teheti meg, hogy egy adatvédelmi és egy szülői beleegyező nyilatkozatot kitöltve, aláírva átnyújt a szülészeti intézményben az egészségügyi személyzetnek, amikor megy szülni, és jelzi az SMA szűrésnek a kérését. Ha ez hivatalosan, igazolhatóan kérte a szűrést, akkor a megszületett kisbabánál a kötelező újszülöttkori szűrésekre levett vérmintából fogja megnézni a szűrőközpont az SMA-t is. Ez pedig úgy történik, hogy egy szűrőpapírra veszik a vérmintát, és az egészségügyi személyzet mielőtt beküldi a területileg illetékes szűrőközpontba ezt a szűrőpapírt, nagy piros betűkkel ráírja a szűrőlapra még azt, hogy plusz SMA szűrés, és ebben az esetben a szűrőközpont elvégzi SMA-ra is a szűrővizsgálatot. Ha az első ilyen szűrési teszt pozitív, kétszer megismétlik, és ha konzekvensen pozitív, akkor azonnal jelzik a területileg illetékes klinikai genetikusnak, és a klinikai genetikus behívja a családot, elmondja ennek a szűrőteszt eredményének a jelentőségét, a jelentését, és egy újabb vérmintát vesz a kisbabától a megerősítő molekuláris genetikai vizsgálatra, amit pedig szintén soron kívül elvégez a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete. Ez a vizsgálat azért rendkívül fontos, mert részben kontrollálja az SMA szűrésnek a megbízhatóságát, tehát hogy fennáll az SMA, de a másodlagos génnek a kópia számát is pontosan meghatározzák. Ennek pedig abban lehet jelentősége, hogy milyen típusú a betegség, milyen gyógyszeres kezelési lehetőségek közül választhatunk. Tehát a klinikai genetikus ezt a pontos molekuláris genetikai leletet, eredményt megkapja, és egy újabb szülői találkozás keretében ismerteti most már a betegségnek a pontos típusát, a várható lefolyását, szövődményeit, és ismerteti a választható gyógyszeres kezelési módszereket, valamint kezelőközpontot. Így tehát a szülőkkel hoznak közös döntést arról, hogy melyik típusú gyógyszert kívánják választani a gyermekük számára, és melyik kezelőközpontot. Ennek megfelelően megint csak soron kívül tovább utalja, irányítja a családot az SMA kezelőközpontba, ahol pedig már előzetesen ugye informálódtak a betegről, és minden előkészületet megtesznek arra, hogy az állami támogatáshoz szükséges vizsgálatokat rendkívül gyorsan, összehangoltan, akár egy napon belül elvégezzék, itt pedig több vizsgálatról van szó, és így a vizsgálati eredményekkel együtt eljuttatják a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz a szülői kérvényt és a szakorvosi kérvényt. Amikor megkapjuk az engedélyező határozatot, már is megkezdődnek az előkészületek a gyógyszeres terápiára, megtörténik a kezelés, majd pedig rendszeresen gondozzuk, ellenőrizzük a gyermekeket annak érdekében, hogy lássuk, milyen a terápiának a hatása, illetve ha bármi probléma van, akkor haladéktalanul tudjunk beavatkozni.
A szülők hogyan reagálnak, amikor kiderül, hogy pozitív a minta? Mert ugye zente volt az, akinek az esete kapcsán nagyon a fókuszba került az SMA betegség. Tehát lehet, hogy sokan előtte nem is nagyon tudtak erről az egészről. És ugye Zentének a történetét végig nézve és végig követve, azért ott szembesült vele a laikus, hogy ez egy nagyon komoly betegség. Szóval amikor kiderül az, hogy mondjuk pozitív a vérteszt eredménye, akkor erre hogyan reagál egy szülő? Mert gondolom az első az, hogy rettentően megijednek. Mert ugye a szülők hordozzák a hibás gént, de ők lehetnek teljesen tünetmentesek.
Igen, a hordozóság esetén csupán arról van szó, hogy a hordozó személy nem beteg egyáltalán, teljesen egészséges, teljes értékű életet él, azonban ugye átadhatja a hibásgént, és ha mind az édesanyja, mind az édesapa hordozza ezt a hibásgént, és akkor már két kromoszómán fennáll ez a génhiány, akkor az utód 25% valószínűséggel SMA beteg lesz. Ezek a kisbabák, ahogy említettem, egészségesen jönnek világra, tehát nincs megszületéskor semmilyen betegségre utaló tünetük, ráadásul ugye kezdetben nincsenek is jellegzetes tünetei a betegségnek, ezért tünetek alapján történő felismeréssel sok időt veszítünk. Ezt egyedül és kizárólag a korai SMA szűréssel tudjuk megoldani, illetve áthidalni ezt az időveszteséget. El sem lehet képzelni, aki egészséges, és akinek egészséges a kisbabája, hogy mekkora megrázkódtatást jelent abban a nagy örömben, amikor megszületik a várva várt kisgyermek, és nincsenek tünetei. Tehát szinte hihetetlennek tűnhet a szülő számára, hogy az ő kisgyermeke beteg. Nagyon nagy megrázkódtatás, és én úgy gondolom, hogy rendkívül meggondoltan kell kommunikálni a szülőkkel, megértéssel és támogatással, nyilván nem irracionális biztatásokkal, de azért a nemzetközi és az eddigi hazai eredmények is igazolják, hogy ezzel a korai kezeléssel nagyon nagy esélyt adunk arra, hogy akár teljes értékű életet élhessenek ezek a kisgyermekek is, ha korán kezelésben részesültek, hogy annak ellenére, hogy akár a súlyosabb típusában szenvednek, elkerülhető lesz a gépi lélegeztetés nagy valószínűséggel, megmarad a nyelés képessége, és eléri azokat a mozgásmérföldkövet, mint az egészséges kortársai, tehát ez egy nagyon biztató lehetőség és esély a kisgyermek jövője számára. Mi tapasztalatunk szerint a Bethesda kórházban úgy látom, hogy fel kell készülnünk arra, hogy lelki támogatásban is nyújthassuk a családokat, a szülőket, és nem zúdítjuk rájuk hirtelen az összes szakmai információt, ami egy ilyen meggyötört lelki állapotban nyilvánvalóan még nagyobb terhet róna rájuk, hanem nagyon sokat beszélgetünk velük, amikor ideérnek több napon keresztül, folyamatos kommunikáció mellett fokozatosan tájékoztatjuk őket a szakmai feladatokról, illetve az információkat így adjuk át nekik, és a munkacsoportunk nagyon szorosan együttműködik mentálhigiénis szakemberekkel, pszichológusokkal, lelkipásztorokkal, pasztorálpszichológusokkal, tehát együtt támogatjuk őket, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy ilyen szakember általi pszichés támogatásban is részesülhessenek.
Lehet, hogy nem önnek kell feltennem ezt a kérdést, de bennem felmerült. És pontosan annak kapcsán merült föl, hogy a szülők hordozhatják ezt a hibás gént, és teljesen egészségesek, tünetmentesek, és ugye átadhatják ezt a gént. És a szülés Igen. kapcsán jutott eszembe, hogy azok a nők, illetve férfiak, akik családalapításra készülnek, hogy őket nem lenne érdemes szűrni? Ugye, mert létezik ez a terápia, de lehet, hogyha valakiről fölnőtt korába kiderül, és mondjuk családalapításra készül, hogy én hordozom ezt a hibás gént, és átadhatom a gyermekemnek, akkor lehet, hogy ő azt mondja, hogy inkább nem vállal a gyermeket.
Valóban ez is egy lehetőség. Tulajdonképpen az SMA betegségnek a diagnosztizálására három lehetőség van, abból a szempontból, hogy akár a gyermeket tervező, fogamzóképes felnőttek vagy párok kérik az SMA vizsgálatot saját maguk számára a hordozósági szűrés érdekében. Nyilvánvalóan, hogy itt leginkább akkor fontos ez, hogyha a családban vagy a rokonságban már fordult elő, vagy ismernek, vagy él SMA beteg, vagy ha ugye még korábban nem diagnosztizálták, de korai gyermekhalál, csecsemőhalál fordult elő, vagy a családban, a vérszerinti rokonságban valaki lélegeztetőgéphez kötötten tud csak élni, elveszítette a mozgásképességét, kerekesszékbe került, és annak nincs más diagnosztikai oka, vagy háttere, akkor érdemes a várandóság vállalása előtt ezt a hordozósági szűrővizsgálatot elvégezni. Azonban azért szerencsére ebben az esetben is a gyermekeknek a 75%-a SMA tünet nélkül jön világra, közülük 50% azért továbbadja utódjainak ezt a hibás gént. A másik lehetőség az a prenatális diagnosztika, tehát amikor már várandós az édesanya, és a várandóság 10-12. Hetében a mérlepényből vett mintából végzik el a genetikai vizsgálatot, és ez alapján kiderül, hogyha SMA-ról van szó. És hát a harmadik lehetőség az az SMA szűrés, amiről eddig beszéltünk már.
Milyen gyógyszerek közül választhatnak a szülők akkor, amikor kiderül, hogy SMA beteg a kicsi, és hát gondolom ugye, amit eddig elmondott, hogy vannak fázisok, tehát hogy nem mindenki ugyanolyan SMA beteg.
Igen, részben a gyógyszereknek a választásában szerepe van az SMA típusának, illetve a másodlagos gén kópia számának is. Tehát van az a gyógyszer, amit a gerincfelői csapolás során a gerincfelői térbe, a likvor térbe juttatunk be rendszeresen. Először 4 feltöltő dózist kap a beteg, 2 hetente, majd pedig 4 havonta ismétlésre kerül sor. A másik típus, szintén ez a másodlagos génre ható gyógyszer, az pedig naponta szájon át szükséges alkalmazni, vagy ha már elveszítette a beteg a nyelés képességét, akkor a gyomorba helyezett csőbe kell bejuttatni. A harmadik gyógyszer az pedig a génpótló terápia, amikor is a hiányzó gént visszük be a sejtekbe egy órás vénás infúzió során, és aztán akkor a vérkeringésből ez a gén, ami egy kis tokba van ágyazva, átjut a sejthatárokon, és bejut a sejtbe, ott leoldódik róla ez a tok, ami bevitte tulajdonképpen, és egy kis gyorsító molekula van még hozzá kapcsolva, ami aktiválódik, és így folyamatosan kódolja a fehérjének a képződését a mozgatóideg sejtek számára.
Ugye a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórháza az országos SMA központ. Hogyan, miért lettek önök a központ?
Nagyon megtisztelő ez a kifejezés. Több központ működik hazánkban, amelyek az SMA betegeknek a kezelését és a gondozását végzik. A Betesda Gyermekkórházban, illetve a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikáján mind a 3 gyógyszeres terápia zajlik, de több nem budapesti központban is kezelnek SMA betegeket a vénás gyógyszer kivételével, a másik 2 gyógyszerrel, vagy annak valamelyikével, szerencsére. És a Betesda Gyermekkórházban már, mint ahogy más ilyen neurológiai ideggyógyászati intézményben, vagy genetikai intézményben tulajdonképpen évtizedek óta gondozunk betegeket, mindenféle fejlesztő módszert, a társbetegségeknek a kezelését végzi a kórházunk, de nyilvánvalóan a múlt században még nem volt lehetőségünk a gyógyszeres kezelésre. Mind a 3 kezelés folyik a Betesda kórházban, ezek közül a génpótló vénás infúziós kezelés hazánkban a Betesda gyermekkórházban kezdődött először 2019-ben, akkor még európai engedéllyel nem rendelkezett a készítmény, és Európában is, ha jól emlékszem, 10-nél kevesebb beteg kapta ezt a készítményt. Napjainkig összesen 34 gyermeket kezeltünk ezzel a génpótló terápiával, közülük 14-en külföldi országokból érkeztek hozzánk.
Korábban is mondtam már, hogy nemzeti újszülöttesem a szűrési kutatási program, és ennek a központja a Betesda Gyermekkórház. Hogyan élték meg ezt az egészet? Hiszen gondolom azért korábban, évekkel ezelőtt volt olyan gyermek, akit elveszítettek.
Sajnos valóban, és most már annak ismeretében, hogy az időfaktor meghatározó, ezáltal én úgy gondolom, hogy a mi felelősségünk is rendkívül nagy, hogy korán felderítsük, nagyon felkészültek legyünk, és korán kezeljük ezeket a betegeket, és hát ebben én a magam részéről végtelenül hálás vagyok egyrészt annak a szakmai testületnek, munkacsoportnak, akik válvetve megtettek mindent azért, hogy ez a kutatási program kidolgozásra kerüljön. A hatóságoknak, a belügyminisztériumnak, aki finanszírozza a kutatási programot, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, de például a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, illetve a Tudományos Kutatás Etikai Bizottság, aki engedélyezte a kutatásnak az elindítását és a működtetését. Nem kevésbé a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáin az anyagcsereszűrést végző központoknak és munkatársaiknak, ugyanígy a molekuláris genetikai vizsgálatot végző genomikai medicina és ritka betegségek intézetének, hiszen enélkül az összefogás nélkül nem juthattunk el volna odáig, hogy a kutatási program idején a megszülető hazai gyermekek több mint 75%-ánál megtörténjen az SMA szűrés, és még szeretném külön kiemelni a klinikai genetikusokat, akik valóban soron kívül mindig a rendelkezésünkre álltak, illetve a védőnői szolgálatnak. Azt a proaktivitást és elkötelezettséget, amellyel ők tudatosan felkutatták a várandósokat, a szülőket tájékoztatták és biztatták a programban való részvételre, és a szülészeti intézményeket, házi gyermekorvosokat, tehát igazából ezt a nemzeti szintű összefogást nagyon megható és nagyon örömteli volt tapasztalni a számomra. Nem kevésbé azt, hiszen már én több mint 40 évet dolgoztam, illetve gyermekintenzív terápiás orvosként végeztem az orvosi munkámat, és nem egyszer könnyekkel néztük végig szinte tehetetlenül a beteg gyermekeknek az elvesztését, mivel nem álltak kezelési lehetőségek rendelkezésünkre, és számomra egy olyan csoda, hogy most láthatom azokat a gyermekeket, akik újszülött korban kezelésben részesülhettek, hogy például egyévesen szaladgálnak és fociznak, fantasztikus nagy ajándék, és nagyon hálás vagyok ezért, hogy ebben én részesülhettem.
Az SMA kutatás egyébként folyamatos? A jövőt illetően kérdezem mindezt, mert az egy dolog, hogy önök végzik lelkiismeretesen a legjobb tudásuk szerint a munkájukat, de ugye fejlődünk, és ugye a genetika terén ön is mondta azt a hatalmas nagy robbanást, azt az hatalmas nagy előrelépést, és hát hol vagyunk még attól, ami mondjuk majd 20-30-40-50 évvel ezután vár majd ránk?
Valóban fantasztikus fejlődéssel ment át szerintem, és egyre felgyorsult a fejlődés zajlik, hál' Istennek, többek között az SMA területén is, hiszen még a múlt század végén se gondolhattuk azt, hogy valaha lesz gyógyszeres kezelési lehetősége ennek a betegségnek, és rendkívül kiterjedt kutatások, kísérletek zajlanak. Azok a gyógyszerek, amik most engedélyezettek és alkalmazunk, tulajdonképpen, ahogy említettem, egy kicsit talán úgy fogalmazhatnék, hogy genetikai alapú gyógyszerek, hiszen vagy a másodlagos génen hoznak létre szerkezeti változást, és így segítik a fehérje képződést, vagy pedig magát a hiányzó gént, a főgént pótolják, és így segítik elő, de mindhárom készítménynek a végső hatása, hogy folyamatos, megfelelő szerkezetű és funkciójú fehérje képződjön a mozgató idegsejtek számára. Most ettől független terápiás próbálkozások és kísérletek is zajlanak, mivel az SMA-ban az izmok folyamatosan sorvadnak és elvesznek szintén, az izom tömegnövelésére is próbálkoznak gyógyszeres terápiákkal, illetve a mozgató idegsejtről az izomzatra átjutó ingerület áttevődését segítő gyógyszerekkel is kísérleteznek, valamint maguknak a mozgató idegsejtek életképességének a megőrzését is, nem specifikus gyógyszeres lehetőségekkel, és a képződő fehérjének a stabilizációját, hosszabb élettartamát, hosszabb funkció képességének a megőrzésével is gyógyszeres terápiákkal. Őssejt transzplantáció is felmerülhet tekintettel arra, hogy még ugye nem elkötelezett sejteknek a bejuttatása, esetleg ha differenciálódnak egészséges mozgató idegsejtek ki, az is javíthat a betegség lefolyásán, illetve súlyosságán, és nagyon felgyorsultak a genetikai vizsgálatok, többek között génterápiás stratégiákkal is kísérleteznek, attól függően, hogy milyen jellegű génhiba okozza az adott betegséget. Így például, ha van egy olyan kórosan működő gén, ami nem egy normál élettani fehérjének, hanem egy mérgező, káros hatású fehérjének a képződését kódolja, akkor például kísérleti szinten lehet ezt a gén kifejeződést gátolni. Vagy próbálkoznak például azzal is, hogyha ilyen kóros gén működik, akkor kiütik ezt a gént, hogy a működését leállítsák. További lehetőség lehet például, hogy ha a fehérje képződés nem működik, mert mutálódott egy gén, akkor hozzáadnak egy hasonló gént, ami egy normál funkciójú fehérje képződését tudja majd kódolni, illetve hogyha hiányzik egy génszakasz, és emiatt elégtelen az életfontos fehérjének a képződése, hogy akkor pedig pótolják ezt a gént.
Ott van már az SMA szűrés, a kötelező újszülöttköri szűrések listáján, tehát 28-ként ott van?
Nincs ott. Tulajdonképpen a kutatási program éppen azért zajlik, mert egy új módszer bevezetésénél bizonyítékokra van szükség ahhoz, hogy ez megbízható, nem veszélyezteti a beteget, nem jár több terheléssel, mint amennyi haszonnal, és egészségnyerességgel jár. De ehhez el kell végezni egy olyan kutatást, amivel ezt tudjuk bizonyítani. Ez a kutatás történt ugye 14 hónapon keresztül. Ezt követően a kutatási eredményeknek a feldolgozása után a hatóságoknak el kell juttatni ezt a zárójelentést, és ahhoz, hogy a zárójelentés és az eredmények alapján eldönthető legyen, meghozható legyen az a döntés, hogy bekerülhet a kötelező újszülöttkori szűrővizsgálatokba, az egy további folyamat, tehát egyik napról a másikra nyilván nem megvalósítható, ezért is nagyon nagy előrelépés az, hogy addig is, amíg a döntéshozatali folyamatok zajlanak, addig is kormányrendelettel lehetővé tették, hogy március 1-től folytathatódjon ebben az évben is az önkéntes alapú ingyenes SMA szűrés, és akkor azt is azért elmondhatom, hogy egyrészt az eddigi kutatási eredmény is európai színvonalú volt Magyarországon, sok országból érkezett nemzeti szintű elismerés a kutatási programmal kapcsolatban hozzánk, és van egy európai szervezet, amely az SMA szűrés fontosságára utalva deklarálta, hogy az SMA betegek optimális ellátási joga mindenképpen feltételezi, hogy minden újszülött részesüljön SMA szűrésben is, és célul tűzte ki, hogy Európában 2025-től automatikusan minden megszülető kisbabánál történjen SMA szűrés is. És azt gondolom, hogy Magyarország nincs elmaradva ezen a téren, hiszen ha most lezajlanak a döntéshozatali folyamatok, akkor még csak 2024 van, és reményeink szerint mi is be fogunk akkor kerülni azon országok közé, akiknél automatikusan minden kisbabának az élet és egyenlőség esélyére tekintettel meg fog valósulni, hogy a 27 kötelező újszülöttkori szűrésből már 28 lesz, és ez pedig az SMA.
Külföldön egyébként hol van ez a kötelező szűrések között? Gondolom azért van több ország, ahol ez benne van.
Több országban, valóban Belgium, Luxemburg, Franciaország, összességében Európában az újszülöttek 65%-ánál történt az elmúlt évben már SMA szűrés. Az Amerikai Egyesült Államokban ott 2018-ban kezdődött, és ott már csak nem a 100%-ukra kiterjed. De nagyon sok országban azért sem tudok naprakész információval szolgálni, mert még kutatási program szintjén zajlik, és csak egy-egy részére terjed ki az országnak, néhány tartományára vagy régióra, és megint csak bocsánat, hogy itt büszkélkedek, de nem személyesen, hanem az egész munkacsoport, akiket említettem, akik részt vesznek ennek a kutatási programnak a működtetésében, hogy Magyarországon már 2022-ben is nemzeti szintű volt, tehát nem néhány megyét kiválasztva, sokkal etikusabbnak is gondolom én, és nagyobb esélyt a legtöbb kisbaba korai felismerésére, ha SMA betegként jön világra.